Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntjük a testvéreket ma este is, és külön Somogyi Péter tiszteletes urat, aki ma este is megérkezett közénk, és hiszük, hogy elhozta az Úr üzenetét. Kívánjuk, hogy az Úr áldja meg ma este szolgálatát is, és adjon neki hangot, hogy elmondhassa a szolgálatát. Kicsit berekett. Mi énekeljük most a 475. énekünket, imádkozzatok és buzgón kérjetek, mind a három versével énekeljük el, utána pedig a tanult énekünket, a sűrű, sötét van mindenfelé, kezdetű éneket énekeljük el.
Csendesedjünk el, és meghajtva a fejünket imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyi édesatyánk, hogy hazavársz bennünket a te mennyei hazádba, otthonodba. És köszönjük, hogy Jézus Krisztusért mi elérhetünk oda. Megengedett, hogy hozzád térjünk, hogy hazaérjünk. De köszönjük, hogy már itt, te földön részese lehetünk a te országodnak, a te királyságodnak, a te uralmadnak. És ide is megtérhetünk a te szereteted, a te kegyelmed által. Köszönjük neked, hogy ezeket az estéket is azért készítetted, hogy találkozzunk veled, hogy megértsük, hogyan és miként fordulsz hozzánk, hogy meglássuk, mi van bennünk, mi van a szívünkben, és mi van a te szívedben, és felismerjük, hogy rád van szükségünk, hogy nélküled nem élhetünk, hogy elveszettek vagyunk, és köszönjük neked, hogy a te szeretetedből elkészítetted a veled való élet, a veled való közösség csodálatos ajándékát. Kérjük, hogy ragyogtasd fel ma is, most is számunkra, és add, hogy az egyszerű szavakon keresztül a te igét hangozhasson és elérhessen a szívünkig. Könyörülj meg, kérünk az ige hallgatóin és az ige szólóján, hogy ne legyen akadálya az erőtlenség a te erődnek. Köszönjük, hogy kijelentetted az erőd erőtlenség által is eléri célját. Áldunk és dicsőítünk téged ezért, és köszönjük, hogy velünk vagy. Köszönjük, hogy elhoztál és hogy megajándékozol minket Jézusért, megváltónkért, a te szent lelked által. Amen. Ezen a mai estén is, szeretett testvérek, ugyanarról a helyről olvasom az igét, a Titushoz írt levélből, a Titushoz írt levél harmadik fejezetéből, és olvasom az igét a harmadik verstől kezdődően, így szól. Mert valamikor mi is esztelenek, engedetlenek, tévelygők voltunk, különféle kívánságok és élvezetek rabjai, gonoszságban és irigységben élők, egymástól gyűlöltek és egymást gyűlölők, de amikor megjelent a mi üdvözítő Istenünk jósága és ember szeretete, nem az általunk véghez vitt igaz cselekedetekért, hanem az ő irgalmából üdvözített minket újjászülő és megújító fürdője a Szentlélek által. Szeretett testvérek, az igaz beszéd, Isten igaz beszéde, Isten igaz igéje hangzik fel közöttünk, és ez az igaz ige a valóságot tárja fel. Megmutatja azt, hogy mi van az ember szívében, és megmutatja azt is, hogy mi van Isten szívében. Halljuk, hogy milyen az ember, halljuk, hogy mit tesz, tapasztaljuk is. De az a csodálatos örömhír, hogy láthatjuk, milyen az Isten. És hallhatunk arról, hogy mit tesz az Isten. Óriási távolság feszül a kettő között. Az Isten szívének tettei és az ember szívének tettei között. Az ember, így mondja ki az ige, ezt tapasztaljuk, ezt éljük meg, gonosz és gyűlölködő. Az Isten pedig, azt olvassuk, jóságos és szeretettel teljes. Az emberi forrás mérgezett, az isteni forrás gyógyító. És hogy ez így van, önmagunktól ezt sem ismerjük fel. Mert az ember, ha egyáltalán Istennel kapcsolatban gondol, vagy mond valamit, és önmagára tekint, szükségszerűen torzít. És azt látjuk, és azt tapasztalom én is, amikor emberekkel beszélgetek, hogy milyen mérhetetlen torz kép él az emberekben az emberről, és az Istenről is. Isten torzókkal és ember torzókkal van tele ez a világ. Figyeljük meg, hogy mennyire más láttat velünk az ember addig, amíg nem találkozik az Isten igaz beszédével. Isten íti az embert, nézzük meg. És így is mondhatom, emberiesíti az Istent. Az embert fölemeli, szinte isteni magasságba, a hazugság atyának a csábítása, család szavai szerint, és az embert állítja a középpontba, és Istent pedig megalázza és meggyalázza. Mindenhatónak képzeli magát az ember, miközben tehetetlennek véli és vallja az Istent. Számon akarja kérni a világ mindenség urát. Hányan is hogyan teszik ezt, gondoljuk végig. Miközben szemet húny, a parányi, porszemnyi ember égbe kiáltó erkölcstelensége felett. Mérhetetlen torzókat látunk. Embertorzókat és Isten torzókat. Olyan jellemző az a beszélgetés, amely egy kis faluban az ottani református lelkész és egy ottani orvos között zajlott le, amikor is az orvos szemrehányóan odafordult a lelkipásztorhoz, és azt mondta neki, mint illetékesnek, idézőjelbe teszem ezt a szót, jó lenne, hogyha beszélnél a te Isteneddel. Jó lenne, ha elmondanád neki, hogy változtatni kellene a dolgok menetén és a dolgokhoz való hozzáállásán, mert mégiscsak túlzás, hogy mi minden van ebben a világban, amit megenged az Isten. Mégiscsak túlzás, hogy mi mindent jóvá hagy az Isten, tele van a világ gonoszsággal. A lelkész, aki hallotta ezeket a szavakat, idézelben, ahogyan mondtam, mint illetékes, nagyon bölcsen válaszolt, és nagyon bölcsen tette helyre ezt az arcátlan vádat, és azt mondta ennek az orvosnak, nem tudok vele beszélni, nem beszélhetek vele. És amikor erre a gondolatra, erre a mondatra meghőkölt ez az orvos, befejezve a mondatot világosan helyre tette, nem beszélhetek vele, mert az az Isten nem létezik, akit te vagy én számon kérhetnénk. Azzal az Istennel nem beszélhetek, mert ilyen Isten nincs. És most folytatom a gondolatát, mert tudjátok, csak olyan Isten van, aki minket kérhet számon. Aki engem meg téged kérhet számon. Te nem kérheted számon őt, mert ő a világ mindenség ura, Istene. És mi porszemnyi emberekként arcátlanul azt gondoljuk, számon kérhetjük, vagy beolvashatunk az Istennek, és vádolhatjuk őt azokért a dolgokért, amelyek ebben a világban vannak. Az ember nem kérheti számon az Istent, de Isten számon kérheti az embert. Az ember faragta ember, és Isten nem a valóság hű képe tükre, hanem torz és hamis kép. Az eredeti kép a Bibliában áll előttünk. Mind az emberről, mind Istenről. Szeretem ezt a szót, egy kicsit a szójátékok mindig közel álltak és állnak hozzám, hogy az ember mindig elképzel valamit, és ez azt jelenti, hogy a valódi képtől eltér. Az elképzeléseink szerint gondolkozunk, vagy másként szokták mondani, szerintem Isten, vagy szerintem ember. Ezek mindig ember faragta gondolatokból faragott torzók, mert soha nem a valóság áll előttünk ezekben, de sok mindent képzelünk mi, sok mindenre gondolunk. Az eredeti képet a Bibliában láthatjuk meg. Istenről és az emberről is. És pontos képet állít elénk, fest elénk, tár elénk az igaz beszéd. És igazán mi csak ezen keresztül ismerhetjük fel, és ismerhetjük meg az igazságot, a valóságot. És hogy egyáltalán felismerhetjük, ez is isteni csoda. Ez is egy csoda dolog. Sok ember között hirdetjük az evangéliumot, fiatalok és idősek között. És oda jutottam el az én életutamon, hogy azt fogalmazom meg és mondom el sokszor, amikor látjuk azt az ellenálló vagy elhangolt állapotot, amiben az emberek vannak, hogy soha nem az a csoda, hogy ezzel találkozunk. Az a csoda mindig az Isten műve, csodája, amikor valakiben megfogal az ige. Nem az a csoda, hogy nem fogal meg. Ez természetes. Nem az a csoda, hogy az emberek ellenállnak. Ez magától értetődő. Az állapotukból, a természetünkből fakad. Nem az a csoda, hogy az emberek gonoszságban élnek. Az a csoda, ha vannak már emberek, akik nem kell, hogy gonoszságban éljenek. Nem az a csoda, hogy az emberek rabságban vannak, az a csoda, hogy lehetnek az emberek szabadok. Ahogyan mondtam már tegnap is, ami emberi fogékonyságunk, most így mondom ezt a képet, ami készülékünk teljesen el van hangolva Istentől. Nem Isten hullámhosszára van hangolva, hanem a hazugság atyának hullámhosszára. Nem megyek ebbe bele, de társadalmilag is tükrözi az állapot és az a helyzet, amiben mi most vagyunk, hogy ez így van. A hazugság hullámhosszára vannak nagy részt hangolva az emberek. Sokkal kevésbé vannak az igazság hullámhosszára hangolva. A hazugság atyának adását vesszük, fogjuk, ezt értjük, ahelyett, hogy az igazságra figyelnénk. Megdöbbenten hallottam, nem is olyan régen, hogy Németországban létrehoztak egy olyan rádióadást, amelyik eltökélt szándéka szerint csak jó híreket és eseményeket közölt. Eltökélték, hogy nem fognak rossz híreket közvetíteni. Micsoda szükség van erre, gondolhatnánk sokan. Azt vallom én is, hogy nagyon jó lenne, ha ilyen jó híreket közvetítő rádióadások is lehetnének, vagy médiák, bármilyen formában. Hiszen a hírek az esztelen világ rémisztőbbnél rémisztőbb híreit, eseményeit közvetítik. Minek van ma hírértéke? Hát kapcsoljuk be a rádiót. Nézzünk meg egy újságot. Mi a hír? Nem sorolom, de megrázó sokszor. Felnégyelte, megverte, agyonütötte, fölrobbantotta. Ez a hír. Ez a hírérték. Ugye ez az, amit közvetítenek. A katasztrófát, az emberi nyomorúságnak a híreit. Mikor beszélnek igazán pozitív dolgokról? Melyik média az, amelyik igazán pozitív dolgokat, emberileg értem pozitív dolgokat közöl? Nagyon ritkán látjuk és találkozunk ezzel. De milyen jó, hogy valaki fejében megszületett ez a gondolat, legyen egy ilyen adás. Legalább egy, a sok között, amelyik csak jó híreket közöl. És meg is született, és el is indult ez a rádió állomás. Azonban a valóság az, hogy nagyon rövid működés után be kellett csukni úgymond a boltot, mert nem volt kereslet rá. Döbbenetes dolog, a piac, az üzlet, az üzlet. Ha ez nem volt jó üzlet, akkor abba kellett hagyni. Abba is hagyták, és már nem működik. Mert nem kellett a jó hír. De hát így van ez tényleg? Tényleg valóban ez a valóság? Tényleg így van, hogy az ember teljesen el van hangolva a rosszra? Őszinték legyünk magunkhoz. Őszinték legyünk igazán Isten igéje előtt, hogy így van ez, így van ez a mi életünkben. Egymás között jóról beszélgetünk? Ha találkozunk valakivel, rögtön a legjobb eseményeket soroljuk? Mit is mondunk? Miről is gondolkodunk? Mire is van hangolva a szívünk? Örömhírt mondunk? Jó hírt? Vagy a legutóbb hallott ilyen-olyan hírt, amely hát azért megbotránkoztatott minket, mert hát azért mégis hogy történhetett az? Mire vagyunk hangolva? Testvérek, ma sem mondhatok mást, mint az igazság beszédét. Az ember úgy eltávolodott Istentől, úgy elhangolódott a valódi jótól, hogy fogékonysága egyértelműen a rosszra irányul. Ez a látlelet. Mi tehát az igazság? Kérdezi Pál apostol a római levélben. Nincsen igaz embered sem. Nincsen, aki értse. Nincsen, aki keresse Istent. Mind elhajlottak. Valamennyien megromlottak. És nincsen, aki jót tegyen. Nincsen egyetlen egy sem. Nyitott sír a torkuk, nyelvükkel ámítanak, kígyó méreg az ajkukon, szájuk átokkal és keserűséggel van tele, lábuk gyors a vérontásra, romlás és nyomorúság jár a nyomukban, és a békesség útját nem ismerik. Isten félelmével nem törődnek. Most olvassuk a római levelet, a római levél 3. fejezetéből idéztem a sorokat. És amikor ezt olvassuk itt a római levélben, amely az Ószövetség kijelentését idézi, akkor arról olvastunk, hogy nincs olyan ember, aki igazán keresné az Istent. Nincs olyan ember, aki igazán jót tenne. Igazán jót. Igazán keresné. Mert testvérek, ez azt jelenti, hogy amikor az ember a legnagyobb vallásosságában keresi az Istent, akkor is a maga választotta Isten tiszteletet gyakorolja. És ebben is egy torz Isten kép vezeti. Azt véli az ember, hogy elérheti őt, és elérheti nála azt, amire vágyik. Mit tesz az ember? Ha nem is kövekből, téglákból, de építi a Bábel tornyát. Valami módon egymásra rak gondolatokat, cselekedeteket, elképzeléseket, hogy valahogy elérje az Istent. Az ember teljesen elveszítette a józanságát. Teljesen elveszítette önmagában az eszét. Valóban esztelen. És amikor Pál leírta ezt a levelet, olyan korban írta le, ahol az emberek a pogány vallásokban gyakorolták magukat. És azért írja le ezt, és tanít most bennünket is az igény keresztül, Isten lelke, mert az a fajta vallásosság, amely akkor körülvette őket, világosan, egyértelműen másúton járt, mint amire őket a kegyelem csodálatos munkája kiválasztotta. És ezt láttatni kellett velük, láttatni kell velünk is. Mindenki maga vizsgálja meg a maga életét, hogy mennyire érint ez bennünket. Mi volt akkor, és mi ma is ennek az egyik legjellemzőbb vonása? Az, hogy az ember a tetteivel, a cselekedeteivel kell, hogy igazolja magát, a cselekedeteivel kell, hogy elérje Isten jó indulatát. De már hétfő este, amikor beszélgettünk együtt az evangelizáció után fönt a parókián, mondtam el éppen a lelkész család tagjainak, hogy református iskolánkba járó gyermekek, 8 éven át oda járó gyermekek is, amikor, vagy 7 éven át éppen hetedikesek voltak, akkor arról kérdezte őket feleségem, hogy mi az, ami alapján részesei lehetnek ők igazán az Isten országának, az Isten szeretetének. Tételesen sorolták. Akkor is úgy leszünk, ha jót teszünk, ha templomba járunk, ha imádkozunk, ha Bibliát olvasunk, ha rendesen tanulunk a hittanórán, és sorolhatunk tovább a tételeket. Igaz az, hogy ezek fontosak? Természetesen. A maguk helyén. De ezek alapján senki nem tudja kiérdemelni, hogy az Isten jó indulata valamiképpen is hozzáforduljon. Azok az emberek, akik között elmondta Pál apostol az ő tanítását, nagyon vallásos emberek voltak, nyilván most nem a gyülekezetre gondolok, a közegre, amely körülvette őket. Ma is vannak, akik másként ugyan, de megtalálható módon ilyen vallásosként fordulnak Istenhez. Törekszenek arra, hogy elérjék valami módon Istent. És megdöbbentő dolog, hogy ami az üzleti világban tetten érhető, és talán ez egészen közel hozza hozzánk, vagy érthetőbbé teszi ezt a magatartást, ami az üzleti világban ma tetten érhető, az egészen jól tükrözi azt, ami az ember törekvésének mozgató rugóját jelenti a vallásosságban. És mire gondolok itt? Az utóbbi években az üzleti kapcsolatok terén, és ezt is ki igazolhatja, kialakítottak egy olyan módszertant, egy repertoárt, amely arról beszél, arra indítja az embereket, arra az alapelve, hogyan lehet a másik felet, az üzleti partnert olyan helyzetbe hozni, hogy egyszerűen ne tudjon nemet mondani. Hogyan kell a másikat úgy rávenni arra, amit én akarok, hogy a másik rávétessen akkor is, ha nem akarja. Most jöjjünk egész közel, egyszerűvé téve ezt a képletet, amikor ránk akarnak valamit tukmálni. Ezt vedd meg, ez nagyszerű lesz. Ha enélkül élsz, akkor elveszítettél mindent, ami fontos. Most nem akarom persze ezt, nem is tudom a módszertant most idézni, de biztos találkoztunk már ilyennel, amikor addig rágják az ember fülét, a végén azt mondja, inkább megveszem, csak menjen el. Valamilyen módon, persze ez egy nagyon primitív módja ennek kifinomult módszertan, ahol ezt tanítják, hogyan kell úgy megjelenni, eladni a termékeket. Erre kiképzések folynak ma, lehet, hogy közöttünk is van, akit már ilyenre kiképeztek akarva, akaratlanul is. Hogyan kell eladni a terméket, amiről úgy kell beszélni, mint a világ legnagyszerűbb termékéről, akkor is, hogyha igazán nem is feltétlenül az. De olyan helyzetbe kell hozni a másikat, hogy kénytelen legyen valami módon azt tenni, amit én akarok. Magunk életéből egy példát hagy hozzak. Telefonon felhívnak bennünket, lehet, hogy másokat is érintett, bizonyára már érintett ilyen, és felajánlanak egy utat, felajánlanak egy szálláshelyet az ember számára, megkérdezik, hogy hogyan élnek, milyen családban vannak, hányan vannak, és hogyan felajánlanak egy utazást, csak el kell menni egy termékbemutatóra. A termékbemutatón végig kell hallgatni egy órás vagy egy félórás előadást, és a termékbemutató végén fölajánlják azt a terméket, amit egyébként mi nem is akarunk megvenni, nem is azért mentünk oda, de természetesen ezzel az ajánlat, hogy valamit adnak, elmennek sokan, és a végén oda jutnak, hogy hát ott van, késztények elé állítják őket, ez egy nagyszerű lehetőség, most kell megragadni, mondjuk ilyenek az üdülői jogok, lehet, hogy ezt ismerik többen, ugyanezzel a módszerrel élnek, és egyszer minket is elhívtak egy ilyenre, elmentünk még Budapesten feleségemmel, és akkor röviden azt hagyd mondjam el belőle, hogy amikor persze rá kérdeztünk a telefonba arra, hogy itt nem arról van szó, hogy egy terméket szeretnének nekünk eladni, nyilván valamilyen értelemben terméknek nevezik ezt is, azt mondták, hogy nem, csak egy bemutatóra kell elmenni. És amikor megérkeztünk, a harmadik mondat után nyilvánvaló volt számra, hogy ugyanazt akarják csinálni, amit már egy alkalommal megtettek velünk. És én akkor azt mondtam ennek a bizonyos hölgynek, akivel szembe leültünk, mindenki ez oda mennek ugye személyesen, hogy tudja, én azt gondolom, hogy ha őszintén azt mondanák a telefonban, amit kérdeznek a másik oldalon, akkor lennének olyan emberek, akik végig gondolnák, mert önmagában nem rossz, amit javasolnak, vagy lehet ezzel bizonyára jól élni. De én, mint keresztény ember, kimondottan, őszintén meg kell vallanom önnek, én keresztény emberként kimondottan fölháborodok azon, hogy önök nem őszintén, nem valóságot tükrözve, hanem bizonyos értelemben hazugságban akarnak embereket megnyerni. Számomra ez olyan visszataszító, hogy én ezt a dolgot már ezért sem tudom fölvállalni, még akkor sem, ha ezt jónak találnám. Nagyon furcsán nézett rám ez a bizonyos hölgy, akinek elmondtam. Mondtam, hogy köszönöm szépen, hogy vállalt bennünket, én most befejeztük ezt, és megyünk haza innen. Az sem olyan egyszerű persze kijönni egy ilyen bemutatóról, de nem tudom, ugye értjük azt, hogy mit jelent ez. A hazugságra vagyunk hangolva, és micsoda nagyszerű módszer, hogy valakire ráerőltetem akkor is, ha nem akarja azt, és nem mondom meg, ha megkérdezi, hogy igazán nem arról van szó, amiről szó van. Nem arról van szó, ezt kell, hogy mondja. És mondtam neki, hogy hát ha így képeznek ki valakit, hogy ezt mondja a telefonba, én úgy gondolom, hogy nagyon sok keresztény ember előtt elzárták az utat, mert a keresztény emberek, amit kérdeznek, arra szeretnének választ kapni, és amit mondanak, azt komolyan is gondolják. De ez a világ nem erről szól. De visszatérve ide, most csak példákat hoztam. Az ember sajnos ezt a módszert még Istennel szemben is alkalmazza. Legalábbis most nem a hazugság módszerét, hanem azt, hogy minden áron el akarok valamit érni Istennél, és úgy gondolom, hogy nekem megfelelő módon ezzel a módszerrel ezt el is lehet érni. Az Istennel való kapcsolatunkban azt gondoljuk, hogy Istent is rá lehet venni arra, hogy ne tudjon nemet mondani. Hát azért olyan rendes ember, mint én, ilyen rendes nincs is a Földön még. Azért olyan templomos, olyan komolyan, az egyházához hű ember, mint én, ilyen ember nincs is a Földön. Mennyien hivatkoznak arra, hogy az én őseim visszamenőleg hány évszázadra reformátusok voltak, ez nagyon komoly dolog, félreértés ne essék. Csak erre mondta egy teológiai professzor, azt gondolom találó még az 50-es években édesapám korosztályának, hogy hát ezek azok a keresztények, akiket így nevezett, hát elég furcsán, hogy ezek a krumpli keresztjének. És kérdezték, hogy miért krumpli keresztjének? Azért, mert a java a Földben van. Ugye arra fogalmazta ezt, hogy azok már, akikre hivatkoznak, már rég a Földben vannak, de ők mindig arra hivatkoznak, hogy milyen nagyszerű őseik voltak. Ezen az alapon nem lehet odaérkezni Isten közelébe. Az ókori pogányok megpróbálták elérni Istenüknél, a torz Isten képnél, hogy ajándékokat vittek, hogy áldozatot mutattak be, hogy valami módon kiengeszteljék az istenséget, valami módon elérjék nála azt, amit akarnak. De az a megdöbbentő, hogy ma is vannak emberek, akik azt vélik, azt gondolják, ez így van. Ma is vannak emberek, akik, ha ugyan nem is mondják ki, hogy tökéletesek, egészen tökéletesek, de azért úgy vélik, hogy bizonyos követelményeket teljesítettek ahhoz, hogy Isten jó indulatát elnyerhetik. Hát ha valaki, akkor én azért csak el kell, hogy nyerjem az Isten jó indulatát. Bármi legyen is a rovásomon, azért megpróbáltam én ezt már kijavítani, és remélem, hogy Isten valóban könyörül is rajtam. Pál apostol nyilvánvalóan fogalmaz az előbb említett szakasz után, a római levélben említett szakasz után, és azt mondja, a törvény cselekedeteiből, azaz erényesség, vallásosság útján nem fog megigazulni egyetlen halandó sem ő előtte. Senki nem fog megigazulni, nem nyilvánítatik igaznak. Senki ő előtte ezen az úton. A Tituszhoz írt levélben pedig egy hatalmas nemet mond ki Pál apostol. Azt mondja, nem az általunk véghez vitt cselekedetekért. Nem, hanem az ő irgalmából üdvözített minket. Nem a mi cselekedeteinkért. Mert helyreállítani a kapcsolatunkat Istennel, visszanyerni jó indulatát, erre nem vagyunk képesek. Milyen nehéz ezt megérteni, milyen mérhetetlen nehéz megérteni. Ebben is tükröződik az az igazság, hogy nem mi, hanem ő cselekszik még ebben is. Mert minden jót, ami az életünkben megjelenik, Isten adott. Hogy nem mi, hanem ő cselekszik bennünk, mert magunktól még ezt sem ismerjük fel, ezt sem fogjuk fel, és ezt sem fogadjuk el. Az a csoda, amikor valakinek az életében nyilvánvalóvá válik, hogy nem lehet Istenhez így elérni, de nem is kell. Mert az emberi vallásosság, testvérek, akármilyen komolynak látszik is, nem visz közelebb az élő Istenhez. Sőt, eltávolítja az embert az élő Istentől, és eltávolítja az embert a valóságtól, az igazságtól. A maga választotta istentisztelet üzletté, sőt, megvesztegetéssé válik. Az igaz beszéd azt mondja rólunk, hogy nincs bennünk semmi, ami miatt Isten kényszerülne, idézőjelben a szót, köteles lenne, rávehető lenne arra, hogy megszabadítson, hogy üdvözítsen minket. Nincs bennünk semmi. Ezt egyedül ő viszi végbe. Ez az ő műve. Mindenestől, egészében az ő cselekedete. Ezt nem lehet megelőzni. Mi nem tudjuk az Istent megelőzni. Mi nem tudunk Isten elébe lépni. Nem lehet kiérdemelni. Ehhez nem lehet hozzátenni, és ebből nem lehet elvenni semmit. Ez egyedül az ő műve. Sőt, nem, hogy nem lehet kiérdemelni, testvérek, hanem ahogyan hallottuk eddig is, tetteink csak ítéletet vonnak ránk. Bármely tettünk is, a legjobb szándékú is, tévedés lehet, és tévedés az Isten munkája, kegyelme nélkül. És az ő kegyelme az a kegyelem, amelyet Isten önön jó szántából tanúsít, arra érdemtelen, sőt. az ellenkezőjére érdemes bűnösök iránt. Az irgalmas Isten jóságos azok iránt, akik csak szigorúságát érdemelnék, és semmi okuk nincs bármi egyébre számítani. Azokon könyörül az Isten, akiknek semmi alapjuk az ő irgalmára. Mert ez az alapja, ami szabadításunknak. Ez az alapja, ami üdvösségünknek. Nem ami igaz voltunk, hanem az ő irgalma, az üdvösségünk alapja. Az Úr Jézus így tanított erről, olvassuk a Lukács írása szerinti evangéliumban, némely elbizakodott embernek, aki igaznak tartotta magát, a többieket pedig lenézte, ezt a példázatot mondta, ismerjük bizonyára. Két ember ment fel a templomba imádkozni. Az egyik farizeus, a másik vámszedő. A farizeus megállt, és így imádkozott magában. Isten, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember, rabló, gonosz, parázna, vagy mint ez a vámszedő itt. Böjtölök kétszer egy héten, tizedet adok mindenből, amit szerzek. A vámszedő pedig távol állva, még szemét sem akarta az égre emelni, hanem a mellét verve így szólt, Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek. Mondom nektek, tanítja Jézus, ez megigazulva ment haza, nem úgy, mint Amaz. Mert mindenki, aki felmagasztalja magát, megaláztatik, aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik. Pál az Efézusi levélben a jól ismert ígét így írja, hiszen kegyelemből van üdvösségetek, a hit által, és ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék, mert az ő alkotása vagyunk. Olyan csodálatos ez a mondat, az ő alkotása vagyunk. Ő teremtett, és ő teremt újjá. Semmi részünk nincs ebben, sem a teremtésünkben, sem az újjá teremtésünkben. Az ő műve, ami életünk, és az örök életünk is, az új életünk is. És semmihez sem hasonlítható ez, hiszen Jézus így tanított erről, szükség nektek újonnan születnetek. Nem fogható semmi máshoz, mint a születéshez ez a csoda. A születésben nincs részünk. Nem mi tesszük, hanem velünk történik. És az újjászületésben is így van részünk, hogy Isten kegyelme, szeretete kiárad ránk, és újjá teremt bennünket. Vagyis nincs dicsekedni valunk, testvérek. Csak szégyelni valunk van. Ó, bárcsak szégyelnénk magunkat, és ne szégyelnénk a Krisztus evangéliumát. Mert nincs mivel dicsekedned. Nekem sincs. De szégyelni valunk van. És mégis az élő Isten szeretete magához ölelt. Mert elvégzett mindent értünk, annak ellenére is pont azért, amilyenek vagyunk. És ezt a csodálatos valóságot tárja fel, nem a mi kiengesztelő tetteink, vezekléseink, próbálkozásaink, eget ostromló akaratunk, hanem az ő irgalma és az ő kegyelme üdvözít bennünket. Ő munkálja a testvérek még az akarást is, hogy én akarom ezt, hogy eljutok odáig, hogy szeretném keresni az Isten. Ezt is ő munkálja bennem, mert én magamtól nem keresném őt. Én magamtól nem akarnék vele élni, el vagyok hangolva, teljesen más irányba van állítva az én életem. De az ő kegyelme elkezd munkálkodni bennem. És maga felé fordít, magához fordít, megtérít, és megtérhetek. És újját teremt, hogy új élet legyek. Ő munkálja. Mi éppen az ellenkezőjét akarjuk, mint amit ő akar, testvérek. És mégis elvégzi bennünk az ő megmentő, csodálatos munkáját. Valaki, amikor bizonságot tett arról, hogy hogyan kapott új életet, hogyan váltott meg az élete, azt mondta, hogy hát ketten voltunk, akik ebben munkálkodtunk. Rögtön meghőkölt az, aki hallgat, hogy gondolod ezt, hogy ketten voltatok. Azt mondja, Isten munkálkodott értem, én meg ellene. Hát így ketten vagyunk valóban, Így vagyunk ketten, nem úgy, hogy én megtettem a magamét, hát jön Isten, ő is megteszi a magáét, hanem úgy, hogy én ellene tettem, és ő mégis legyőzött engem. Hát mondjuk meg őszintén, nem legyőzött bennünket a szeretete? Hát nem az a valóság, hogy mi mentünk volna egészen más irány, és egyszer csak megragadott és megállított, és magához fordított. Melyik halott dicsekedhet azzal, hogy föltámadt? Mondjuk meg őszintén. Amikor Jézus odaállt Lázár sírjához, és azt mondta, Lázár, jöjj ki! Akkor ki gondolkozott azon, hogy milyen nagyszerű ember ez a Lázár? Azért mégiscsak fölkelt a sírból, és leveti magáról, vagy ugye azt se tudta megtenni, hogy a őt bekötő kötelékeket elódja. Ki gondol arra, hogy ő tett valamit? És vétkeink, bűneink miatt halottak vagyunk. És jön Jézus, és kiszólít minket. Jön Jézus, és újját teremt minket. Jön Jézusban Isten szeretete, és újját tesz bennünket. Testvérek, csodálatos szeretet és hatalom ez, amely munkálkodott és munkálkodik értünk. Az ő irgalmas szeretete, kegyelme az Úr Jézus Krisztusban üdvözít minket. És ez azt is jelenti, testvérek, hogy hamis reménységünk helyett, holt reménységünk helyett, élő reménységünk lehet. Miben, testvérek? Abban, hogy mi nem tudjuk kiengesztelni az Istent, de nem is kell. De nem is kell. Mert testvérek, az a holt reménység, hogy mi azt reméljük, hogy bármivel, amivel cselekedhetünk jót, vagy szépet, vagy igazat, azzal kiérdemelhetjük az Isten szeretetét. Nem tudjuk kiérdemelni, de nem is kell. Ez holt reménység, ha ebben reménykedünk. De lehet élő reménységünk, mert Jézus Krisztusért Isten magához fogad bennünket. Nekünk nem kell kiengesztelni őt, mert ő kiengesztelődött Jézusért. Csodálatos üzenet ez. Csodálatos erőforrás ez. Nem kell gyötörni magunkat. Tudjuk jól, hogy a reformáció emberi módon, emberi eszközön keresztül, Luther mártoron keresztül is elindult és kibontakozott, akinek az életében ez volt a fordulat. Azt mondta, azt írja le, hogy amikor megértette a római levél üzenetét, megnyílt előtte a menny, mintha belépett volna az éden kertbe. Amikor fölismerte, hogy az igaz ember hitből él, és az igazi ember nem azért igazul meg Isten előtt, mert ő megtett valamit, mert vezekelt, mert összeszedte magát, mert a legszentebb életet érte. Nem, Jézusért, akit hit által, amit ugyancsak ajándékba kapott, megragadhat. Teljes életfordulat állt be az életébe. És annak a korszaknak az életében is. Ennek vagyunk mi magunk is ma gyümölcsként részesei is. Tulajdonképpen tovább vivői, tovább adói. Milyen csodálatos dolog ez. Nem kell gyötörni magadat. Nem kell azt gondolnod, hogy neked kell megtenni valamit. Ha egyetlen szót mondhatnék, bármely evangelizációnál szolgálok, egyetlen szót kellene mondanom, egy szót mondanék, amit Jézus mondott, elvégeztetett. Mert ebben benne van minden. Ebben van benne az élet forrása. Elvégeztetett minden. Elvégeztetett az, hogy a bűneidből szabad legyél. Elvégeztetett az, hogy újját teremtett, új életű ember, szabad ember legyél. Elvégeztetett az, hogy a mennybe érkez. Elvégeztetett az, hogy Isten telen életedből, Istennel való közösségben élj, és sorolhatod végig, ami a Biblia csodálatos üzeneteként a miénk. Elvégeztetett. Oda van-e már vésve a szívedbe, az értelmedbe? Oda van-e vésve, és ezt vallod-e örömmel? Mert ha erre áll a te életed, ha ezen az alapon éled a hívő életedet, ha ez számodra már valóság, akkor ez megingathatatlan, elvehetetlen tőled. Amikor egy egyetemi biblia körben Budapesten elhívtak egy szolgálatra, Isten oda terelte a beszélgetést, hogy egyáltalán nem arról volt már szó, amiről kezdetén beszélni kellett, vagy lehetett, hanem egész máshova vitte a szívünket, az életünket, ehhez a csodához, hogy minden az ő műve, az ő kiválasztásának csodálatos munkája az életünkben, és olyan megrázó volt, hogy sírva fakadt egy lány, és patakzott a könnye, amikor beszéltünk el, és a végén, amikor oda mentünk, és még tudtunk együtt beszélgetni, azt mondta, hogy az élete döntő fordulata állt be most, elfogadta már az Úr Jézust, vele járt, a szívében valóban őt szerette volna követni, és ő neki akart engedni, de azt mondta, hogy amikor most megértette, hogy minden úgy végeztetett el, hogy ez elvehetetlen, ez olyan volt számára, mint az első szeretet öröme. Hogy nem kell aggódnia, nem fog elveszni. Nem kell félnie, hogy nem rajta állt, és nem rajta áll, hogy mi lesz vele, hanem ez elvégeztetett, ez az Isten műve, ez az ő csodálatos munkája. És könnyek között vallotta örömmel, és vallom én is, hogy Isten műve a te megváltásod. Nem a mi cselekedeteinkért, nem ezért üdvözít, hanem az ő irgalmasságából. Mert magunktól, testvérek, sosem lesz elég rávalunk soha, hogy ez valóság legyen. De Jézus Krisztusban elrendezte a Golgotán Isten. Olyan csodálatosan mondja a 49. Zsoltár, így olvassuk ezt, hiszen senki sem válthatja meg magát, nem adhat magáért váltságdíjat Istennek, mert olyan drága az élet váltsága, hogy végképp le kell tennie róla. Még ha örökké élne is, és nem látná meg a sírgödröt, pedig meglátja, mondja a zsoltáros. Meghalnak a bölcsek, a bolond és az ostoba is elpusztul, és másokra hagyják vagyonukat. Mit mond? Senki sem válthatja meg magát. Nem adhat váltságdíjat Istennek. Mert olyan drága az élet váltsága, hogy végképp le kell tenni. Ó, de jó lenne, ha végképp letennénk róla. Mert nem tudjuk magunkat megváltoztatni, és megváltani sem, de nem is kell. Elvégezte Isten. Csak megragadni kell a szeretetét. Hiszen, ezt mondja Péter az ő levelében, tökéletes váltságot szerzett az Úr, tudván, hogy nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg az ti atyáitoktól örökölt hiába való életetekből, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtlen báránynak, Krisztusnak a vérén. Hibátlan, szeplőtlen bárány vérén, drága véren. Milyen csodálatos dolog, hogy a megváltás így a miénk. Mert, testvérek, bizony igaz a római levél igéje, amely az én életemnek is az egyik vezér igéje, mert őtőle, ő általa, és ő érette van minden. Ővé a dicsőség, mind örökké. Énekelünk egy éneket, ha nem is most énekeljük, de gyakran énekeljük bizonyára a 458. dicséretet. Így van a második verse, sokan ismerik, de szív szerint vajon megélve megvalljuk-e? Törvényednek eleget bűnös ember nem tehet. Buzgóságom égne bár, s folyna könnyem, mint az ár. Elégtételt az nem ad, csak te válthatsz meg magad. És bárcsak énekelnénk a másik énekverset, 299. dicséret 5. versét, azt fogalmazza meg ott a végén ebben az énekben. Uram, hozzám légy kegyelmes, tedd tieddé szívemet, hadd lehessek engedelmes, néked élő gyermeked. Aki eljut idáig, Uram, hozzám légy kegyelmes, és tedd tieddé a szívemet, az biztos vagyok benne, hogy meg fogja tapasztalni, át fogja élni. Mert kegyelmes az Úr, és a váltságot megszerezte, mert az ő irgalmából üdvözített minket. Nem a mi cselekedeteinkért, ó, de hatalmas és csodálatos örömhír ez. Ragadjon meg minket, és ragadjuk meg mi is. Úgy legyen. Ámen. Imádkozzunk. Olyan csodálatos dolog hallani, Urunk, arról a hatalmas munkáról, amit elvégeztél az ember megváltásáért. Olyan csodálatos megérteni, hogy minden a te műved. Hogy nem tudjuk kiérdemelni, nem tudjuk megszerezni, nem tudjuk ragadományként magunkhoz venni, nem tudunk téged rávenni sem, hogy ezt megcseleked, értünk, de te már megtetted. Te már elvégezted. Ez az elvégzett dolog, ez lehet a miénk. Urunk, kérjük, ragad meg a szívünket. Kérjük, hogy te tieddé valóban azt. Hadd lehessünk engedelmes, neked élő gyermekeid, akik örömmel vallanak erről a csodáról, erről a hatalomról, erről a szeretetről, és akiknek egész élete tükrözi, hogy nem a mi cselekedeteinkért, hanem a te irgalmadból üdvözítettél minket. És köszönjük azt a csodát is, hogy a te hatalmas szereteted ma is, itt is, közöttünk is munkálkodik. Hogy amit te elkezdtél, azt bevégzed. Hogy akit te kiválasztottál magadnak, azt magadhoz vonzod. És akit magadhoz vonzasz, az hozzád tér. És aki hozzád tér, azt ki nem veted. És aki a tiéd, az nem vész el. Azt feltámasztod majd az utolsó napon. Áldunk téged, édesatyánk, ezért a biztonságért, ezért a csodálatos kijelentésért. Áldunk téged a te örökké való szeretetedért. Ó, kérünk téged, hogy hadd járja át ez a szívünket, és ha van közöttünk valaki, akinek most megérintetted a szívét, könyörülj rajta, hogy választ tudjon adni, hogy megragadhasson téged, ahogy te megragadod őt. Köszönjük neked, hogy életet hoztál, és köszönjük, hogy dicsérhetünk téged. Nincs dicsekedni valunk önmagunkban, de van dicsekedni valunk veled, és könyörülj, hogy ne szégyeljünk téged. Könyörülj, hogy megvalljunk ebben a világban bátran. Áld meg így az életünket, áld meg ezt a gyülekezetet. Áld meg az előttünk lévő estéket, és kérjük, taníts tovább, szólíts bennünket áldott igéd lelked által. Édesatyánk, Jézusért, az ő nevében hittel kérjük, hallgass meg minket. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, míg éppen mi is megbocsátunk ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk Jézus Krisztus megismerésében. Ővé legyen a dicsőség örökkön örökké. Amen.
Az Úr áldása legyen az ő igéjén, szívünkben, életünkben. Holnap este is szeretettel várjuk a testvéreket, készülünk a bünkösd ünnepére.